Jó napot, jó délutánt kívánok! Hit értelem gyógyulás című műsorunkkal jelentkezünk. Az elmúlt években a legtöbb visszajelzés a négy részes műsorunkkal kapcsolatban érkezett, ahol a szemlélődő imádságról volt szó, és Tariska Eszterrel beszélgettünk, és megint itt van közöttünk, szerbusz Eszter, köszönöm, hogy eljöttél, és azt szeretném, hogy tulajdonképpen annak a négy órának az anyagát összefoglalnád egy kicsit, és ez egy nagyon erős és szép út ahhoz, hogy az életünk békésebbé, jobbá, örömtelibbé váljon. Nem is szaporítanám a szót, át fogom neki adni a szót, átadom neked, mert valóban csak korlátozott az időnk. Köszönöm, hogy eljöttél.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és megpróbálom a lehetetlent, amikor 40 perc alatt próbálom összefoglalni a szemlélődő imával kapcsolatos dolgokat, amiket ehhez szükséges tudni. Számomra az evangéliumból a legfontosabb mondat Jézusnak az a mondata, az a tanítása, hogy Isten országa ti bennetek van. Jézus, amikor ezt mondja a kortársainak, akik őt körülvették, akkor nem arra gondolt, hogy ez majd valamikor a halálunk után fog beteljesedni, hanem tanításának pont az ad elevenséget és erőt, hogy azt mondja, hogy vegyétek már észre, most itt, hogy Isten országa ti bennetek van, és hogy ő nem csak beszélt erről, hanem élte az atyával való egységet. Ő semmit nem tudott úgy tenni, hogy az atyával való a kapcsolata megszakadt volna. Mindig rá volt hangolódva, mindig jelenlevő volt számára az atya. És cselekedetei ebből forrásoztak. Szavai, tanításai, gyógyításai ebből az Istennel való egységből forrásoztak. És azt mondja, hogy fedezzük fel mi is magunkban Isten országát. A középkor egyik legnagyobb misztikusa, Tauler, azt mondja, hogy az emberben egy Istenre való örök visszahajlás van, és ez az örök visszahajlás Istenre, ez mindig működik, akár ébren vagyunk, akár alszunk, akár tudunk róla, akár nem tudunk róla. Mindig valahogy visszahajlunk Istenre. Amikor Isten országának felfedezése felé indulunk, akkor ő, Tauler, azt mondja, hogy az embernek a lélek alapjába kell betalálnia. Tehát bennünk van Isten országa, de valami ezt elfedi előlünk. A hétköznapi tudatosságunk nem elegendő ahhoz, hogy ezt felfedezzük és éljük. Tenni kell azért valamit, hogy ebbe a lélek alapba, ahol Isten bennünk lakik, ahol a Szent Lélek működik, ahol lényünk lényege egy Istennel, az az erő, az a dimenzió áthassa gondolatainkat, cselekedeteinket, létezésünk forrása legyen. Le kell tehát mondanunk dolgokról, amelyek nem segítik, hogy a lélek alapunkba belépjünk, hogy Isten országa fölforrásozzon bennünk, és hogy erről tudjunk. És a szemlélődő imádság arról szól, hogy először bevezetjük az embereket abba, hogy mi az, mit kell tenni ahhoz, hogy közelebb kerüljünk a lélek alaphoz, a bennünk lévő Isten országához, hogy lehetőséget adjunk arra, hogy ez működőképessé váljon. Úgy is mondhatnám, hogy mit kell tennünk azért, hogy az Isten észlelő antennáinkat üzembe helyezzük, ahogy Jálics Ferenc jezsuita atya mondta sokszor a lelki gyakorlatokban, és én is ezt őtőle tanultam. A legfontosabb dolog, hogy a kényszeres gondolkodás síkjáról kilépjünk. A gondolkodás fontos az ember életében, ezért is vagyunk emberek, hiszen tudunk gondolkodni. De a mai ember, aki csak a felszíni tudatosságával működik, csak a felszíni tudatosság üzemmódjában működik, az kényszeresen gondolkodik. Akkor is gondolkodunk, amikor nincs rá semmi szükség. És a kényszeres gondolkodásunkkal örvénylően belebonyolódunk olyan problémákba, vagy fölnagyítunk problémákat, amelyek már elrugaszkodnak a valóságtól, és beteggé, zavarossá tesznek minket. Melyek ezek a gyakorlatok, amelyekkel, hogy úgy mondjam, az Isten észlelő antennáinkat üzembe helyezzük? Az első ilyen a lelki gyakorlatokon séta a természetben. Az embernek a biológiai, fizikai léte a természettől függ. Onnan kapjuk a táplálékot, az éltető levegőt, a vizet, a meleget, a fényt, ami az életünkhez szükséges. De a lelkünknek is szüksége van a természetre, mert annyira belebonyolódtunk a múlttal, a jövővel való foglalatosságunkba, annyira elmerülünk a problémáinkba, hogy pont a természet az, amelyik megmutatja nekünk a kivezető utat. Hogyan? Hát úgy, hogyha kimegyünk a természetbe és körülnézünk, akkor azt vesszük észre, hogy a természet nem gondolkodik magáról. A természetnek nincsen célja, amit el akar érni. A természetnek minden létezője, minden élőlénye vagy élettelen létezője egyszerűen csak van. Egy hegy, a felhő, vagy egy fűszál, egy rigó, nem gondolkozik arról, hogy hogyan tudná teljessé tenni az életét, hanem egyszerűen elfogadja a jelent úgy, ahogy van. Ártatlanul, méltósággal, engedelmesen adják oda magukat annak, ami van. És ahogy ezt mi szemléljük, ahogy ezt mi észrevesszük, az bennünk is egy ártatlanságot, egy nyugalmat, egy békességet teremt. Ha hallgatunk egy fát, vagy nézünk egy sziklát, vagy bármit, ami ott a környezetünkben a figyelmünket magára vonja, megtapasztalhatjuk, hogy milyen csendes. Mennyire teljes azzal, ami. És ez a nyugalom azáltal, hogy mi ezt megfigyeljük, vagy egyszerűen csak befogadjuk, ez a nyugalom bennünk is kialakul. Hatással van ránk. megajándékoz bennünket a természet, a maga csendjével, békességével, engedelmességével, ellenkezésmentes létezésével, és bennünk is létrejön ez a szentség. Ha azonban a gondolatainkkal fordulunk a természethez, hogy hány éves, vagy jaj, ez a bokor milyen jól mutatna az én kertembe, ha akkor nem éljük át ezt a szépséget. Akkor csak a gondolatainkkal közelítettünk. Azzal közelítettünk, hogy ez az enyém, ez nekem kéne. És akkor a szépség, a csend, a békesség nem lesz osztályrészünk. A természetben nem csak az élettel találkozunk, hanem látunk kidőlt fákat, rothadó leveleket, odvas fákat, vagy akár tetemeket, kiszáradt növényeket. De hogyha közelebb megyünk, és egy kicsit jobban odafigyelünk egy ilyen kidőlt fa létezésére, azt tapasztaljuk, hogy bár már nem abban a formában él, ahogy korábban, amikor gyökerrel lombja volt, de mégis életet ad más organizmusoknak. Sőt, maga is él, csak másképp. És így felfedezhetjük, rádöbbenhetünk, hogy az élet örök, csak a formák változnak. Hogyan sétáljunk a természetben? Legelőször is ne tűzzünk ki célt magunk elé, hogy hova akarunk eljutni. Az ilyen meditatív sétában nem rendeljük alá a pillanatot egy cél elérése alá. Érzékeljük a környezetünket, az öt érzékszervünkkel a hőmérsékletet, a szelet, a színeket, a hangokat, de nem válogatunk a tapasztalt dolgok között. Nem mondom azt, hogy a rigófüty tetszik nekem, de a motorzúgást azt utálom, hanem hang-hang. Odaadom magamat annak a hangnak, engedem, hogy hasson rám, érzékelem, ahogy közeledik hozzám, és erősödik, és aztán utána eltávolodik, és aztán egyszer már nem is hallható, és akkor megtapasztalhatom, hogy egy motor zúgására való odafigyelés ugyanolyan nyugalmat, csendet hozhat bennem létre, mint hogyha egy rigó énekét hallgatom. Az ilyen meditatív sétában egyre lassabban megyünk. Engedjük, hogy valami hasson ránk, megnyílunk felé, és a figyelmünket odaajándékozzuk annak, ami van. Azt is tapasztalhatjuk egy ilyen sétában, hogy unatkozunk, nyugtalanság tör ránk, félelem tör fel belőlünk, vagy szomorúság, valamilyen érzés. Ha ezt tapasztaljuk, nem esünk kétségbe. Ezek is természetes érzések, nem az a célunk, hogy megváltoztassuk, hanem e felé is az elfogadás, a megnyílás magatartásával fordulunk, átéljük a félelem érzését, vagy az unalom érzését, szeliden megfigyeljük, milyen is az unalom állapota, a nyugtalanság állapota, Hogyan érzem én ezt magamban? A fejemben? A testemben? Hol érzem ezt a feszültséget, amit egy nyugtalanság, vagy egy félelem, vagy más érzés kelt bennem? És azt mondom rá, szabad lennie. A meditatív hozzáállás sohasem akar megváltoztatni valamit, hanem mindent úgy fogad el, ahogy előadja magát. Tárgyilagosan szemlélem a dolgokat, vélemény, kritika és minősítés nélkül. És észreveszem, hogy akár pozitív, akár negatív tapasztalataim vannak, ezek nem örök életűek, ezek változnak, alakulnak, de van bennem valaki, aki ezt tudja észlelni, és az maga nem változik. Az maga mindig nyugodt, békés, csendes, ártatlan. Ott vagyunk a természetben, észrevesszük, hogy mi is létezünk, hogy lélegzünk, hogy vagyunk, hogy a természetnek ez az élettelisége, életteliség érzést vált ki belőlünk is, hogy mi is élünk, és hogy ez szer fölött jó, és ahogy így a természetben vagyunk, egyszer csak észrevesszük azt az erőt, amit a görögkatolikus imában, a Szent Lelket segítségül hívó imában úgy mondunk, hogy jelen van az az erő, ami mindenütt jelen van, mindeneket betölt, minden jónak kibut feje és az életnek megadója. A következő dolog, amire a szemlélődés során megtanulunk figyelni, a lélegzetünk. Sok ember úgy éli le az életét, hogy soha észre se veszi, hogy milyen is az ő lélegzete. Pedig a Földön, bármelyik kultúrában, hogyha odafordulnak Isten felé, hogyha keresik Isten jelen valóságát az emberek, mindenütt fölismerik, hogy a lélegzetre való figyelés lecsendesíti az elmét. Amikor a lélegzetünkre figyelünk, és ezt bármikor megtehetjük, amikor egy kicsit leülünk a fotelbe vagy a konyhában, leülünk egy pár percre, csak úgy csendbe, a lélegzetünkre való figyeléskor nem alkotunk egy fogalmat arról, hogy milyen a jó lélegzés. Nem képzelem el azt, hogy mélynek kéne lennie, vagy ilyennek, vagy olyannak kéne lennie, hanem egyszerűen csak tudomásul veszem, megfigyelem, hogy hogyan zajlik bennem az én lélegzésem. De nem azért figyele, tehát nincs célja ennek a figyelésnek, nem írom le, nem írok belőle jegyzetet, nem fogalmazom, hanem egyszerűen csak érzékelem. Teljes valómmal észlelem azt, hogy lélegzem. Ez lehet lapos, lehet nagyon mély, lehet intenzív, lehet alig észlelhető, rendkívül finom is. Mindig azt fogadom el, ahogy történik bennem. Nem csinálom a lélegzésemet, nem alakítom a lélegzésemet, hanem a lélegzés történésének tudatában vagyok. És ahogy így ez is sikerül, akkor megszűnik az idő. Egyszerűen csak úgy vagyok. És akár egy pár lélegzésnek, kifújásnak, beszívásnak a tudatában, a tudatos lélegzetével, lélegzésével azt tapasztalom, megnyugszom. Érzékelem a lélegzés keltette testi mozgásokat. Érezhetem ezt az orromnál, ahogy kimegy, bemegy a levegő, vagy a mellkasomban, vagy a hasamban. Felemelkedik, lesüllyed. Érzékelek feszültséget, oldottságot. Azt is észreveszem, hogy nem is olyan könnyű ott tartani a figyelmemet, annál, hogy csak lélegzem. De amikor észreveszem, hogy elkalandoztam, hogy jött most egy gondolat, amikor észreveszem, hogy már a figyelmem lecsúszott a lélegzésről, akkor határozottan, finoman visszaterelem a figyelmemet, és újra kezdem előről. Nem bánkódom azon, hogy szétcsúszott a figyelem, hogy elkalandoztam, nem minősítem, nem akarok ebben sem semmiféle célt elérni, hanem csak szeliden, de határozottan visszaterelem a figyelmemet a lélegzésemre. A harmadik dolog, amire megtanulunk figyelni, a tartás. Ha kimondom ezt a szót, hogy tartás, akkor ez nem csak testi, hanem lelki szinten is értelmes kifejezés. Ennek az embernek van tartása. A tartás, a test tartása és a tudatunk állapota között szoros összefüggés van. Egyenesen tartom magam, akkor tiszta a tudatom. Igénytelenül, langyosan tartom magam, akkor zavaros, nyugtalan lesz a tudatom. Ezért fontos, hogy megtanuljunk helyes tartással ülni. Talán ez a legnehezebb, a rádió mellől hallgatva, hogy a fotelből kiszálljunk, mert ezt tényleg széken kell gyakorolnunk, méghozzá úgy, hogy lehetőleg ne támaszkodjunk, ne feküdjünk bele a székbe, ne érjen a hátunk a támlájához, hanem egészen a szék szélén ülve a talpunk, nehezedjen az alsó testünk súlya, és az ülő csontokon nyugodjon a felső test súlya. Ha ezt érzékeljük, hogy az ülő csontokon van a felső testünk súlya, akkor a hasunk, mellkasunk megnyílik. A gerincünk fölegyenesedik. Nyitott test, nyitott tudat. A kezünket összetehetjük, összekulcsolhatjuk, csak úgy, ahogy hogy a tenyerek közepe egymás felé forduljon, és ahogy így végigmegyünk a tartásunkon, a talpunkon, az ülőcsontokon, a fejünkön, kezünkön, a figyelmünkkel a kezünk közepébe figyelünk. Ezt Jálics Ferenc találta ki, ő vette észre, hogy ha a tenyerünkbe figyelünk, az nagyon sok ember képes figyelni, és akkor egy áramlást, egy meleget észlelve a figyelmünket ott tudjuk tartani, és ott is megnyugszunk. És végül az utolsó lépés ebben a szemlélődő imában Jézus nevének egy belső hangon való kimondása a lélegzéssel összekapcsolva. Érzem, hogy egyenesen ülök, Érzékelem, hogy lélegzem, és egy ilyen belső, mentális hangon kimondom azt, hogy Jézus. És érzékelem, ahogy a lélegzetemmel, ahogy kimondom Jézus nevét, ez így oda tud érni valahogy a tenyerembe. Hát így gyakoroljuk a szemlélődő imát a lelki gyakorlatokon, és aztán esténként olyan problémákról beszélünk, amelyekkel az ember könnyen szembe találja magát, hogyha a szemlélődő imát végez. Ezek közül a szenvedésről szeretnék egy kicsit többet beszélni. Nagyon sok minden miatt szenvedünk, gyűjtöttünk össze egy csomó fájdalmat a tudattalanunkba, és ezeket a fájdalmakat nem akarjuk érezni. És egy csomó elterelő mechanizmust találunk ki, hogy a sötétségeinket, a fájdalmainkat ne érezzük. Mik ezek a dolgok, amikkel eltereljük a figyelmünket, hogy ne érezzük azt, ami bennünk sötétség, azt, ami bennünk negativitás vagy fájdalom? Hát telefonálunk naponta több órát, elmegyünk a Tesco-ba egy-két órát úgy lődörögni, vagy a Facebookkal foglalkozunk, vagy elkezdünk hanyat homlok takarítani, pedig nincs is olyan nagy kosz a lakásban. Szóval találunk olyan elfoglaltságokat, amikre igazából nincs nagy szükség, tehát itt is van egy ilyen kényszeresség, de még mindig szívesebben csináljuk, mint hogy csendben, nyugodtan üljünk egy fél órát. Na most, amikor valaki eltökéli magában, hogy minden nap fog egy fél órát a csendben ülni, akkor az kezdeti sikerek után elég hamar azt vesz észre, hogy nem sikerül neki, nem úgy sikerül, mint az első alkalommal, tehát hogy rátör a nyugtalanság, a félelem, a szomorúság, a harag és emlékek gyötrik, vagy fájdalmak törnek fel belőle, és nem érti, hogy miért. Azért, mert az elterelő mechanizmusok a csend hatására, ugye, egyrészt nincsenek jelen, és a csend hatására az a burok, amivel távol tartjuk magunkat a sötétségeinktől, megreped. És szembe találjuk magunkat azzal, ami fáj. Mit teszünk ilyenkor? Legelőször is elfogadjuk, hogy ezek a feltörő negativitások, fájdalmak lehetnek. Nem tekintjük akadálynak a szemlélődésben, hanem most érzem ezt a fájdalmat, ezt a szomorúságot, vagy félelmet, és azt mondom, ennek szabad lennie. Megengedem, hogy ez legyen. Megkeresem a testemben, kimondom, most félek, most van bennem félelem. Már is megkönnyebbülök egy kicsit, hogy ezt nem kell elhessegetnem magamból, hanem ez itt lehet, és egy kicsit hátrébb lépek gondolatban, mint hogyha egy moziban nézném a bennem zajló félelmet. Megkeresem a testemben, hogy ez hol van. és azt a feszültséget, amit a félelem kelt, mondjuk összeszorul a torkom, vagy a nyelvem az innyemhez tapad, vagy dobog a szívem, vagy a gyomrom összeszorul, stb. Ezeket a fizikai érzeteket a tudat fényénél szeretettel elfogadva átélem. És amit így a szeretettel elfogadva átéltünk, az közben kimondom Jézus. De nem azért, hogy segítségül hívjam, nem imádkozom hozzá, hanem a nevét hallom magamban. Visszatérek a fájdalom érzéséhez. Aha, még itt van, szabad lennie. Igen, még dobog a szívem. Jó. Veszek egy mély lélegzetet, megint Jézus nevével. És így szép lassan a fájdalom, a szomorúság, a félelem eloszlik. Mi is az, ami miatt a bennünk lévő Isten országa nem tud működni? Mert egyrészt bennünk van ez a teljes, hiánytalan békesség, a Szentlélek valósága, másrészt valami eltakarja tőlünk. Valami miatt a figyelmünk lecsúszik az Istenről önmagunkra. Öntelté leszünk. Önközpontúak leszünk. És ha a figyelmünk teljesen az önzésünkre, az önközpontuságunk, az önmagunkkal való teltség felé fordul, akkor ez azonnal azt hozza magával, hogy megfeledkezünk Istenről, megfeledkezünk a bennünk lévő Isten országáról. Egónak hívjuk a mai életünkben ezt a kis ént, amelyik úgy csinál, minthogyha mi ő volnánk. Ez a fejben beszélő hang, amihez persze mozi is társul, és ami lebilincseli a tudatunkat, és ki se látunk belőle. Nem ott vagyunk a figyelmünkkel, ahol ténylegesen vagyunk, mert vagy a múltba, vagy a jövőbe rángat minket, vagy az emlékeink moziát csoda nézzük magunkban, vagy a terveink moziába gabajodunk bele, és az itt és mostról elfeledkezünk arról, hogy Istent csak a jelenben lehet megtapasztalni. Isten nem múlt és nem jövő, hanem a vagyok. A létezés most itt lévő pillanata. Azonosulunk eszmékkel, meggyőződésekkel, és akkor ezzel ez adja az én tudatunkat. Aztán attól is szenvedünk, hogy az én tudatunk nagyon labilis, hogy nekem van valami tudomásom arról, hogy én ki vagyok, de a másik embernek egész más véleménye van arról, hogy én ki vagyok. És ez nem fedi sokszor egymást, hogy én mit gondolok magamról, meg a másik mit tükröz felém. És ezért az én tudatunk bizonytalan. Ettől is nagyon szenvedünk. Ez is sok nyugtalanságot gerjeszt bennünk. De talán az egónak a legmélyebb pontja a birtoklás, hogy az enyém. Enyém, hogy te azt csináld, amit én akarok, te ismerj el engem úgy, ahogy én szeretném, és hogy ez az egészség, vagy ez az eszme, vagy nem tudom mi, ez az enyém, nem a tied. És hogyha valami miatt hiányt szenvedek, vagy valakiről úgy érzem, hogy ezt el akarja tőlem venni, akkor kétségbe esem, és elveszítem a békességemet, Elveszítem az itt és mostot, és csak azon gondolkodom, hogy hogy kéne ezt a hiányt betölteni, hogyan tudnám megszerezni azt, ami nélkül úgy érzem, hogy nem élhetek. És ezáltal a hiány érzet által mindig elveszítem a kapcsolatomat az Istennel, mert ez állandóan mindig rákényszerít engem arra, hogy valami olyasmit csináljak, ami által visszaszerzem azt a boldogságot, amiről gondolom, hogy ami engem boldoggá tesz. A szemlélődő imában a jelenbe térünk, az itt és mostot észleljük, ezáltal magunkhoz térünk, magunkba szállunk, hogy a bennünk lévő Isten országa föltárulhasson. Ez először nagyon nehéz élmény, mert üresnek érezzük, ahhoz képest a szaftos, zsongító, izgató gondolatokhoz képest, amit az ego duruzsol nekünk, és amit gerjeszt bennünk. Ezért a szemlélődő imában először sivatagként éljük meg ezt az ürességet, és ebben a sivatagban nehezen érezzük magunkat. Itt éljük át azt, hogy mennyire magányosak vagyunk, mennyire kiszolgáltatottak vagyunk, mennyi félelem van bennünk, mennyire rá vagyunk utalva a másikra, hogy igazából semmi különös nincsen bennünk, teljesen ugyanolyanok vagyunk, mint egy másik ember. És ezeket az érzéseket nehéz kibírni. Ehhez kell az erő, ehhez kell a kitartás, hogy ezt kibírjuk, hogy ne pattanjunk fel azonnal, amikor ezeket érezzük, hogy valami aktív cselekvéssel, valami pozitív magatartásra vegyük rá magunkat, hanem csendesen, Jézus nevét hallgatva, a lélegzéssel kimondva, az ő jelenlétében elfogadjuk ezeket a nehéz állapotokat, és tudjuk, hogy az ő jelenlétében, az ő szent nevének a lélegzéssel való kimondása által ezek egyszer csak viszonylagossá válnak, és észrevesszük, hogy ezek eltűnnek, hogy ezek nem tartoznak hozzánk, hogy ezek nincsenek belénk teremtve. Mi ezek nélkül is tudunk létezni. És így kitartva ebben, tárul fel bennünk Isten országa. A szemlélődő ima egyidős a kereszténységgel. Jézus nagy szemlélődő volt, mindig az Atya jelenlétében volt. És már az első századokban a sivatagi atyák praxisával kialakul az a tudás, az a tanítás, ahogy ezt az imát kell végeznünk. A sivatagi atyák egy mondattal kezdték az imát: Uram Jézus Krisztus Isten fia, könyörülj rajtam bűnösön. És azt tapasztalták, minden nap órákat töltettek azzal, hogy ezt a mondatot a lélegzéssel összekapcsolva mondták. És azt vették észre, hogy egy ilyen hosszabb, több éves gyakorlás által egyszer csak a mondat kezd lerövidülni. Már nem érzi azt, hogy végig kéne mondania, és így egy hosszabb, több éves gyakorlás által egyszer csak azt tapasztalja, hogy már nem marad más, csak a név, Jézus Krisztus szent neve. Kilégzés Jézus, belégzés Krisztus. Sőt, még arról is írnak az atyák, hogy egyszer csak még a név is elhallgathat. Hogy van egyszer csak egy olyan mély pillanat, amikor Isten, a Szent Háromság jelenlétét oly mélységben érezzük, mint jelenlévő erőt, hogy ahhoz képest a név kimondása már visszalépés lenne, már egy alacsonyabb szintre való lépés lenne. Én azt szoktam mondani a lelki gyakorlatozóimnak, hogy egyfajta éberségre van szükség, hogy észrevegyem azt a pillanatot, amikor már a név elhallgathat, és csak szeliden, gyöngéden ott maradok abban a csendben. És aztán, hogyha ez elmúlik, ahhoz is éberség kell, hogy akkor visszatérek a tenyerem, a lélegzés és a név észleléséhez. Még szeretnék egy pár szót mondani a csendről. Sokan azt gondolják, hogy a csend az valami dolog, amit meg kell teremteni, amit el kell érni. Pedig a csend az mindig jelen van. Minden hang a csendből indul ki, és a csend betér vissza. A Ferenciek terén, a nyugati pályaudvarban, vagy akárhol mindenütt jelen van a csend. A csendnek fokozatai vannak. Aki el akarja kezdeni a szemlélődő imát, az vágyakozik a csendre. És amikor beér a csendbe, és egy-két napot már ott eltölt, akkor szembesül vele, milyen nehéz elviselni a csendet. A csend elviseléséhez segítség az, amiről az egész előadásomban eddig beszéltem, megtanulni a természetben sétálni, és újra visszajönni a jelenléthez, újra és újra visszajönni a tenyeremhez, a lélegzetemhez, Jézus nevéhez, mindenféle elégedetlenség, nyugtalanság nélkül, tárgyilagosan. És ahogy ezt így éljük napról napra, ezt a visszatérést, az újrakezdést, egyszer csak elkezdjük élvezni a csendet. És ahogy a csend élvezete így elmélyül bennünk, magunk is csendé válunk. Nem gondolkozunk a csendről. Nem gondolkozunk Istenről, Jézusról, hanem csak vagyunk. Vagyunk a csend. És ahogy képesek vagyunk a csendben élvezettel lenni, egyé válni a csendben, de ezáltal tudjuk megosztani a csendet. Megosztani, hogy itt vagyok veled egy térben, és nem kell szólni. És mégis minden békével, nyugalommal, szeretettel teljes. A szemlélődő imában nem élményeket keresünk. Aki élményeket keres, és mindig vissza akar találni a már korábban átélt élményeihez, az még csak a testében van. A testével azonosul. Nem is tudást keresünk. Sokkal inkább a nem tudás a lényeg ebben az imában. Nem tudni, és főleg nem birtokolni a tudást, hanem ráhagyatkozni az ismeretlenre, beleengedni magunkat, hiszen Isten ismeretlen. Felfoghatatlan. Akik igazán Istent keresik, azok a szívükbe térnek. Ez az a tér bennünk, ahol nem a tudás, hanem egyedül a tapasztalás, a testi szellemi észlelés tere ez. A szemlélődő imához a Szentlélek kezdeményezése adja az erőt. Azt vesszük észre, hogy hát úgy telt el ez a fél óra, 25 perc, hogy alig volt pár másodperc, amikor igazán jelen voltam. De mégis holnap megint leülök. Ez Isten működése bennünk. Nem az eredményekre koncentrálunk, hanem arra, hogy van bennem kitartás ahhoz, hogy újra kezdjem, hogy megint odaadjam magam. És ezáltal az odaadás által, hogy az időmet, a létezésemet adom most Istennek, nem a gondolataimat, nem a cselekedeteimet, hanem csak az időmet, a létezésemet adom neki oda. Ezáltal a szorgos gyakorlás által egyszer csak azt veszem észre, hogy lassan átalakulok. Hogy már nem váltanak ki belőlem a régi dolgok olyan indulatokat, nyugtalanságokat, fájdalmakat, mint korábban. Egyfajta nagy lelkűséggel, engedelmességgel, bizakodással tudom nézni az életemet, tudom fölvenni a másik embert. A szemlélődő imának az igazi tesztje a szeretet bennünk, hogy azt veszem észre, hogy növekedem a szeretetben, nem csak az embertársaim, hanem önmagam iránt is. Egyre nagyobb elfogadással, türelemmel tudok önmagamra nézni. Hát így tárul fel bennünk Isten országa.
Nagyon szépen köszönjük ezt a értékes órát, és Isten áldja önöket, búcsúzunk, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Adja neked.
Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis lazarista atyákkal.